Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Van ez a jó magyar mondás, hogy aki korán kell, az aranyat nel. Én ma így jártam, hajnali 3:30-kor kipattant a szemem, és jó szokásom vagy rossz szokásomhoz híven, hát dönts el mindenki. Elkezdtem olvasni az internetet, és egy cikkkel találtam magam szembe, amely egy olyan szeméről szólt, aki ismeri a szőnyeg mindkét oldalát, a fonákját is, meg a színét is. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, ezt majd el fogja mondani Önöknek dr. Prezenszky Zsuzsanna, aki onkológiára szakosodott pszichoterapeuta, pszichoonkológus, és hát tetszett mondani itt az előzetes beszélgetésben, hogy ilyen gyakorlatilag még nincs is, csak kialakulóban van, vagy fejlesztés alatt áll. Azért arra kérem doktorné, hogy kicsit önmagát is, meg ezt a hivatásterületet is legyen kedves a hallgatóknak bemutatni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves felvezetést. 3:30 az valóban nagyon korán volt, de örülök, hogyha megragadó volt ez a cikk. Én eredeti végzettségemet tekintve pszichiáter vagyok, egy jó ideje már pszichoterápiával foglalkozom, és daganatos betegek pszichoterápiájával való foglalkozást indítottam el, most már talán több mint 20 éve. Mi, akik daganatos betegek lelki történéseivel foglalkozunk, pszichoonkológusnak hívjuk magunkat, de hivatalosan ilyen cím még Magyarországon nincs. A világban már létezik. Ez eleve egy fiatal tudományág, a 70-es évektől datáljuk. Amerikában egy Jimmy Holland nevű, nagyon kedves, hogy ugyancsak pszichiáter, ő indította el. Pszichoonkológiai társaság van már, és a társaságon belül olyan törekvések is, hogy lesz előbb-utóbb ebből egy szakvizsga vagy egy licenszvizsga. De olyan kedves nekem ez a dolog, amit csinálok, a pszichoonkológia, meg maga a név is, hogy hát használom talán egy picit idő előtt, de azért használom szeretettel.
Biztosan volt annak valamilyen oka, miért éppen ezt a területet kezdte el kutatni meg, hát azokat az embereket segíteni, akik érintettek valamilyen formában.
Az oka az igazából a tudományos érdeklődésemben gyökerezik, bár volt egy nagyon fájó veszteségem a daganatos betegséghez köthetően. A mostoha bátyámat elveszítettem, ő tüdőrákos volt. Sajnos akkor még 20 évvel ezelőtt egészen mások voltak az onkológiai kezelés lehetőségei. Amikor diagnosztizálták, akkor már lehetett tudni, hogy az ő esete az nem megmenthető. Én akkor már második vagy harmadik éve foglalkoztam pszichoonkológiával. Tehát nagyon sokan ehhez kötik, és azt gondolják, hogy ez vitt engem erre a területre, ami egy logikus és egy érthető érzelmi döntés lenne. De nálam azért, hogy is mondjam, csak igen, prózaibb vagy talán tudományosabb volt az ok. Az orvosi egyetemre már az a törekvés vitt, hogy belelássak az emberi lélek működésébe. Tehát amikor elkezdtem az egyetemet, akkor én tudtam, hogy pszichiáter akarok lenni. És ez a vágyam megvalósult, nagyon szerettem a pszichiátriát, több nagyon jó pszichiátriai osztályon dolgoztam. Mégis egy idő után az volt az érzésem, hogy ez valahogy kevés. Tehát, hogy a pszichiátriából hiányzott az orvosi identitásom. Sokat megtudtunk a lélekről, sokat nem, sokat megtudtunk az elme működéséről, sokat tudunk, sokat még máig nem, sokat lehet, hogy soha nem is fogunk tudni, vagy igazán annyit, amennyit szeretnénk. De hogy az volt az érzésem, hogy hiányzik a dolog testi része. Tehát ami igazán elkezdett érdekelni, az a kettő együttműködése. Hogy hat a lélek a testre, hogy hat a test a lélekre. Van-e összefüggés az érzelmi állapotunk és a pszichés történéseink és a testi betegséget vagy a testgyógyulása között? És ezt találtam meg, ezt a kapcsolat, ezt a hidat találtam meg a pszichoonkológiában.
Érdekes dolgokat mondott el, mint interjú alany ebben az előbb már említett újság cikkben. Többek között például azt, hogy egy idő után, legalábbis én így vettem ki a szavaiból, hogy itt túlhajszolt emberré vált. Ez orvosokra azt hiszem, hogy elég gyakran jellemző is, legalábbis akiket én ismerek, és akik szívvel, lélekkel végzik a hivatásukat. Úgy gondolja, hogy a későbbiekben, amikor egy kicsivel veszélyesebbé vált az ön élete, ez a túlhajszoltság is közrejátszott?
Ez nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz erre válaszolnom úgy, hogy az emberi részemben is megfogalmazódik egy válasz, meg a szakmai részemben is megfogalmazódik egy válasz, meg a szakma hozzáállását tudom ehhez a kérdéshez. Ha én erre azt mondanám, hogy igen, akkor nagyon sokak berzenkedését és ellenérzését váltanám ki, és többek között a ma reggeli kommentek között volt jó néhány olyan, amelyik azt mondta, hogy nincs arra bizonyítékunk, hogy a lelki tényezők szerepet játszanak a daganatos betegség kialakulásában. Tehát a hivatalos válaszom az, hogy ezt nem tudjuk, mert nincs bizonyítva. A nem hivatalos válaszom szakemberként és a szívemből jövő válasz érintettként, emberként az az, hogy igen, köze van hozzá. Nem biztos, hogy a túlhajszoltságnak. Ez a fogalom talán lerövidíti vagy leszűkíti azt, ami történhetett velem, vagy amit látok, hogy történik emberekkel. A hajszoltságot, a pörgést, mindenki máshogy éli meg, mindenkinek mást jelent, hogy mi az, hogy hajszolt. Félnék attól, hogy egy olyan üzenetet közvetítsek, ami esetleg egy feszültebb, egy megterheltebb, vagy egy nehezebb életszakaszban lévő embernél félelmet vált ki, betegséghez, bármilyen betegséghez köthető félelmet. De az én esetemben azt gondolom, hogy itt nem csak a túlhajszoltsággal volt a baj, hanem hogy egy jó darabig, egy olyan időszakban voltam, ahol éreztem, hogy kipörögtem az én érzelmi középpontomból. Nem csak az volt a baj, hogy sokat csináltam, hogy hajszolt volt. Valamennyire az életünk egyébként hajszoltabb, azt gondolom, mint szeretjük. Egy nyugati ember talán sztereotípiának tűnik, de egészen más életritmusban élünk, mint akár az én szüleim vagy a nagyszüleim. Szóval, hogy valamennyire mindannyiunkra jellemző a túlhajszoltság. Az orvosi hivatás is olyan, hogy nagyon sok energiát, akár plusz energiát kíván az embertől. Ami nekem kiemelődött az, hogy úgy voltam ebben a helyzetben, hogy éreztem, hogy ez nekem nem jó. Nem szerette a testem, nem szerette a lelkem. Adtam is ennek hangot, talán nem elég erélyesen. És azt is gondolom, hogy ha ennek erélyesebben adok hangot, akkor ezt meghallotta volna a környezetem. Tehát ami ebbe belecsúszhatott az én oldalamról, az, hogy nem figyeltem eléggé magamra, és nem álltam ki ezzel úgy azok elé, akikkel együtt voltam ebben a dologban, hogy reagálni tudjanak rám.
Olvastam ebben a cikkben. Még egy párszor vissza fogok erre valószínűleg utalni, hiszen ebből, vagy ennek alapján ismerem önt, ha egyáltalán lehet ezt így nevezni. Ugye mostanában megkérdezik, hogy mi történt önnel, akkor azt mondja, hogy akasztották a hóhért. Meséljen erről az akasztásról, hogy történt ez.
Nagyon furcsa volt. Én egy lusta ember vagyok. Tudtam is erről a lustaságomról, úgyis, mint előnyről, és úgyis, mint hátrányról. És valahogy az a bizonyos feszített időszak, ennek több tényezője volt, a feszítettség is több dologból állt. Az az időszak valahogy pont ezt, tehát ha szabad így fogalmaznom, Isten áldott a lustaságot, vette el tőlem, vagy fosztottam meg magam tőle. De hogy nagyon érdekes volt, hogy emberként is és szakemberként is párhuzamosan voltam ebben a dologban. Hát folyamatosan volt egy hang a fejemben, ahogy ezt a cikkben is elmondom, ami azt mondta, hogy vigyázz, rossz úton haladsz. És volt egy másik hang, ami azt mondta, hogy ó, hát velem nem történhet semmi. És amikor megjött a diagnózis, akkor valahogy ez a két hang ütközött vagy csapódott bennem össze nagyon fura módon. Tehát akkor jöttem rá arra, amit tudtam, de más tudni és más átélni, hogy igen, én is ugyanolyan sérülékeny, gyarló nyakból vagyok, mint bárki más. Attól, hogy tudom, hogy mi az, ami az egészség megőrzésében hangsúlyos, attól, hogy tudom, hogy mi az, ami daganatos betegeknek segít, attól, hogy én azt hiszem, hogy nagyon erős vagyok, azt hiszem, hogy attól, hogy tudom, hogy átléptem a határaimat, és most mindjárt meg fogok állni, mindjárt meg fogok állni, attól bizony, hogy tudom, az nem elég ahhoz, hogy én valóban olyan életet éljek, ami a testemhez és a lelkemhez rendel. Úgyhogy amikor megjött a diagnózis, akkor az a részem, amelyik közben folyamatosan figyelmeztetett, ő mondta ezt, hogy ugye, hogy valahol tudtad, hogy e felé mész, hogy valahol tudtad, hogy ez megtörténhet. És nem biztos, hogy feltétlenül a daganatos betegség. Azért ahhoz, hogy valakinél egy rák alakuljon ki, nagyon sokfajta tényező kell. Nálam is voltak hormonális tényezők, vannak genetikai tényezők, van a családban fordult elő ilyen daganatos betegség. Tehát nem biztos, hogy valaki egy olyan időszakban, ami nagyon nem passzol a testéhez, meg a lelkéhez, daganatos beteg lesz, de hogy valamiféle krízis formájában valami jelentkezik az életében, az nekem tapasztalatom. Szóval így történt a hóhérral, jelzett egy belső hang, a másik megmondta, hogy nem veled, ez soha nem történik meg, de megtörtént. Megtörténhet.
Úgy gondolom, hogy az egyik legnehezebb része ennek a önnel kapcsolatos történetnek, de hát részben én a magam emlékeiből is tudnék hasonlót felidézni, amikor a szeretteim közül valakinek hasonló dologgal kellett egyfajta módon szembenézni, hála jó Istennek, aztán kiderült, hogy nem volt semmi alapja ennek a dolognak. De a környezetnek a reakciója, tetszett már említeni a kommenteket, akik vagy ismerősök, vagy nem, de ott vannak a családtagok. Ők hogyan néznek az emberre, meg egyáltalán hogyan néznek szembe egy ilyen helyzettel?
Azt nagyon régen tudom cikkekből, előadásokból, emberekkel beszélve, családokkal beszélve, hogy iszonyatosan nagy terhet visznek a hozzátartozók. Ezt egyébként, ha már a tudományos igényű adatokat emlegettük az elején, erről készült vizsgálat, tehát megnézték a közeli hozzátartozók szorongás szintjét és depresszió szintjét, és minden vizsgálatban azt találták, hogy magasabb, mint az érintetteké. Tehát, hogy azok, akik kívülről és valami fajta eszköztelenséggel és tehetetlenséggel nézik ezt a dolgot, rettenetesen rossz érzelmi állapotban vannak. Egyébként nekem is az egészben ez volt a legnehezebb megélni. Azt gondoltam, hogy akárhogy is, a magam részével majd elbánok. Ezek talán bátor mondatnak tűnnek, az ember soha nem ilyen bátor a diagnózis után. De mégis volt bennem egy olyan gondolat, az orvosaim is biztattak, hogy ez egy viszonylag közeli és korai stádium. Minél korai, annál jobbak a gyógyulás és a tartós felépülési esélye. Azt gondoltam, hogy a magam részét elviszem, de a hozzátartozóim riadalmát, meg kétségbeesését rettenetesen, mert nagyon fájt látni. Tehát a legnehezebb a férjem szemébe volt nézni. Az, hogy beszélek róla, máig megérint, hogy ha akartam, hogy ennek az egésznek vége legyen, az sokkal inkább volt azok miatt, akik engem szeretnek és izgulnak értem, mint magam miatt.
Néhány percig zenét hallgatunk, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Prezenszky Zsuzsanna, pszichoonkológussal. Lehet, hogy kicsit butának tűnik a kérdés, de mit jelent önnek, mint szakembernek abból a minőségből átlépni, hogy eddig ön volt az, aki mindig segített, mindig toppon volt, mindig kéznél volt és elérhető volt, átlépni arra az oldalra, ahol ön szorul segítségre?
Igazán őszintén mondom, hogy az a 20 sok év, amit daganatos betegek között töltöttem, tölthettem, mindig rendkívül megtisztelőnek éltem át azt, amikor egy ilyen helyzetben lévő ember választ engem kísérőül és oszt meg élményeket velem. Szóval, hogy azt vettem észre, mire az érintettség állapotába kerültem, hogy olyan erős bennem az a sok hang, azoknak az embereknek a hangja, akikkel találkoztam, hogy igazából nem voltam egyedül. Tehát, hogy nagyon korán az elején jött egy olyan rutinom, hogy elkezdtek arcok betódulni elém. Olyan emberek, akik nagyon éles helyzetből álltak fel, olyanok, akiknek orvosi értelemben akár nagyon pici, vagy akár nem volt esélyük meggyógyulni. És hogy jöttek ezek a nevek, és pörögtek a fejemben, és mondtam, és ismételtem, és jöttek a Beák, és az Itusok, és a Katák, és a Katik, és az Ibolyák, és a Melindák, és sorolhatnám, mert hogy vége nincs ezeknek a neveknek. És jöttek a férfi nevek is, volt a Karcsi, volt a Miklós, volt a Zoltán. Ez adott egy nagyon nagy fokú védettséget, de azt nagyon komolyan végig kellett gondolnom, tehát az kérdés volt, hogy a szakmai identitásomat hogyan találom meg, hogy fogok-e én tudni még hitelesen daganatos emberek elé állni. Fogok-e tudni azzal a fajta egészséges távolságtartással ott lenni egy csoporton vagy egy beszélgetésben, ami szükséges ahhoz, hogy én ezt jól csináljam. Erre sokáig nem tudtam a választ. Most az a válaszom, hogy igen, tudok, igen, azt, amit átéltem, bele tudom ebbe a dologba forgatni, de az is biztos, hogy tehát adott egy nagyon fontos más ízt mindannak a munkának, ami az én szakmaiságom. A daganatos betegek között ülök, vagy ültem korábban, akkor nagyon fontos volt, hogy hitelesen orvosként tudjam azt az üzenetet közvetíteni, hogy a daganatos betegség egy rettenetesen ijesztő betegség, de meg lehet küzdeni vele, és meg lehet őrizni az életünk minőségét. Az életünk addig tart, ameddig tart, az nem a mi kezünkben van. Még csak nem is a diagnózistól függ. Én azt gondolom, hogy valamilyennél sokkal többtől és nagyobbtól függ. Ettől, amikor korábban csoporton ültem, nagyon sok olyan biztató mondatot mondtam, például valaki megkérdezte tőlem, hogy úristen, és mit tegyek az egészségemért? Tudtam azt mondani, hogy egyél meg minden nap egy almát. Ezt tudtam komolyan gondolni, és tudtam, hogy az illető, aki megeszik napi egy almát, az belekapaszkodott valamibe, ami olyan, mint egy horog, olyan, mint egy kötél, amin elkezdem húzni magam, és a végén kihúzom magam belőle. És nagyon jó darabig, amikor erre az élményemre gondoltam, az jutott az eszembe, hogy tudnám-e ezt ilyenfajta lazasággal mondani, hogy egyél meg egy almát, vagy azt kapcsolna be, hogy jaj, úristen, most mindent csinálj meg, mindenhova menjél el, nagyon. És hogy akkor tudok újra visszatérni a szakmámhoz, hogyha ezt a hangot olyan szinten csillapítom le magamból, vagy olyan szinten találom meg újra, most már a saját élményemből, a saját merítésemből is, amire újra azt tudom mondani, hogy igen, ez egy nehéz helyzet, de van benne segítség. Vannak kapaszkodók.
Akkor viccesen szoktam mondani néhány embernek, akivel lehet ilyesmivel viccelni, hogy én is az egészségügyben dolgozom, csak én a másik felén, ahol a betegek vannak. De komolyra a szót. A legtöbbünk nem szakemberként szembesül sem a daganatos betegségekkel, ha arra kerül a sor, sem még egy egyszerű influenzával, vagy Covid-dal, vagy bármivel. Minket iszonyúan le tud taglózni férfiakat, meg különösen le tudja taglózni még egy kis hőemelkedés is. Mit mondaná doktornő azoknak, akik megkapják ezt a rettenetes diagnózist, talán azért még mindig minden felhangja ellenére ennek lehet ezt nevezni. Mit tanácsol azoknak, hogy mi legyen az első lépés, amikor ezzel szembe találják magukat?
Az a mondat, amit most idézek, valamikor a 30-as években hangzott el egy tüdőgyógyász szájából, akit úgy hívtak, hogy Max Gerson. Daganatos betegekkel kezdett elő is foglalkozni, illetve azt tette észre, hogy egy bizonyos speciális étkezési terápia, tehát nem egy étkezési mód, hanem egy diétaterápia, nem csak a TBC-s betegeit gyógyítja, hanem a daganatos betegeit is gyógyítja. Tehát 1930-ban járunk, amikor a mondat elhangzik, azóta rengeteg idő eltelt, ma már sokkal több eszközünk van uralni ezt az állapotot. De amit a Max Gerson mondott, az az volt, hogy több embert láttam meghalni a ráktól való félelemben, mint magában a rákban. És én azt gondolom, hogy nem hiszem, semmilyen szinten nem hiszem, hogy a félelemnek betegséget teremtő, avagy halálhoz vezető ereje lenne. De azt gondolom, hogy a legnagyobb ellenség akkor, amikor daganatos beteg, ő maga vagy a családja ezzel a diagnózissal találkozik, a legnagyobb ellenség a félelem. A félelem azért, mert hogy blokkolja az orvosi kezeléshez való hozzájutást. A félelem azért, mert blokkolja a saját erőforrásunkhoz való hozzájutást. A félelem azért, mert leszűkíti azokat a lehetőségeket, leszűkíti a horizontunkat, leszűkíti a látómezőt, ahogy minőséggel élhetnénk az életünket. És azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt a félelemblokkot, ezt a krízisblokkot sikerül oldani, amikor a léleknek ezt a rémületét sikerül kisegíteni, akkor ezzel áttételesen a gyógyuláshoz, a kezelésekhez és ezen keresztül a gyógyulásokhoz való hozzájutást segítjük. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb nem beleragadni ebbe a félelembe. Én azt tudtam, hogy lesznek ezen az úton olyan pontok, amikor én félni fogok. Egyet elhatároztam, hogy követem a saját utasításomat, és bármikor, ha félni kezdek, egyet megteszek, nem hiszek magamnak. Mert félni szabad, sőt, szükséges, elkerülhetetlen. Amit hozzá tudok tenni, az az, hogy nem mindig hiszem el. És hogyha ebben van segítség, és a segítségnek nem kell mindig hivatalos embernek lenni, nagyszerű segítség a környezet. Nagyszerű segítség például a beteg környezet, az érintettek, a gyógyultak, az önsegítőkörök egyesülete csapata. Ha ott vannak olyan emberek, akik, amikor én nagyon félek, segítenek, hogy ezt ne higgyem el, mert akár ők maguk cáfolat a félelemre, akkor az borzasztó erős kapaszkodót jelent.
Lehet, hogy ezek a gondolatok is összefüggésben vannak azzal, amit még mindenképpen szeretnék megkérdezni. Ebben a lejegyzett interjúban elhangzik egy kult szó, szerintem legalábbis kult szó az, ami így hangzik, hogy tagadni. Erről még egy pár gondolatot, hogyha megosztaná, és ígérem, hogy aztán már csak egy kérdésem lesz.
Igen, a tagadást fontos elkülöníteni az elfojtástól. Az elfojtás azt jelenti, hogy mint egy puskaporos hordó, vagy mint egy régen ugye a golyóval előről töltött puskában, egy nagyfokú érzelmi feszítést okozok, ami feszít, feloldatlanul. Jelentősen le tudja ez is egyébként a megküzdési kapacitásokat blokkolni. Amikor azt mondom, hogy tagadás, akkor lehet, hogy a szó pontatlan, bár itt megint, hogyha a vizsgálatokra utalok, akkor azt találták, hogy a tagadás, mint elhárítási mechanizmus a daganatos betegségek esetén működik, és én azt gondolom, hogy azért, mert kiiktatja a szorongást. Tehát a tagadás helyett, ha pontosabban fogalmaznék, én azt mondanám, hogy mellette lévő vágányon való gondolkodás. Tehát amikor a tagadás jelenségéről van szó, akkor nagyon fontos arra vigyázni, hogy ne a zavar jelenlétét vagy a kezelés szükségességét tagadjam. Sokkal inkább vonatkozik a tagadás azokra a félelmekre, amik kísérik. Amikor valaki megkapja ezt a diagnózist, vagy bármilyen komoly dolgot, ami potenciálisan az életét fenyegeti, akkor olyan szinten indul be az agyunk, olyan kreatív katasztrófa mozikat gyártunk, hogy abban rettenetesen el lehet veszni. A tagadás azt jelenti, hogy ne menjek ezzel a mozival, hogy ne higgyek feltétlenül neki. Ne a betegség tényét tagadjam, vagy a kezelés szükségességét, hanem azt a rengeteg hírt, álhírt, félelmet, rémképet, ami el körül generálódik. És ez én azt gondolom, hogy valóban segít. És mondom, jelentősen különbözik attól, hogy valamit elfojtok, hogy úgy csinálok, mintha semmi nem lenne, hogy nem akarok tudni az egészről. Hogy én csak élem az életem, én rohanok ugyanúgy, én éjszakázom ugyanúgy. Szóval, ha tagadunk, akkor tagadjuk azokat a félelmeinket, amik nem segítenek ezen az úton.
Nagyon örülök annak, hogy tudtunk beszélgetni, és az utolsó kérdés az tényleg már csak egy ráadás. Hogyan tovább önnek, és hogyan tovább azoknak, akik ismét az ön keze alá kerülnek, és ön fogja vezetni őket remélhetőleg a gyógyulás felé. Mivel gazdagodott? Csak röviden erről.
Azzal gazdagodtam, hogy még inkább hangsúlyt kapott az, hogy van mit tenni, amit tehetünk, annak van értéke, hogy az érintettek csoportja egy nagyon fontos közösség, és hogy az onkológia eszközei sokkal előrébb járnak, sokkal nagyobb a félelem a daganatos betegség körül, mint amennyire ez a dolog már uralható, és tudom, hogy ezt nagyon nehéz lesz annak hallgatnia, aki önmaga, vagy akár a hozzátartozója egy előre haladott stádiumban van. Ezzel együtt a világ arra felé megy, én azt gondolom, hogy egyre könnyebben megoldható ez a dolog. Hogy velem hogyan tovább személyesen, ez még számomra is nyitott kérdés, Még mindig keresem a hangom, megkeresem az utam. Azt tudom, hogy ez a betegségem, ez az átmeneti leállás egy olyan időszakra jött, amikor nagyon aktívan és nagyon szépen benne voltunk programok szervezésében, nagyon gazdag lehetőségeket tudtunk kínálni érintetteknek, és ez az időszak, ez azért így visszacseng bennem. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy a jövőben mit fogok csinálni, vagy hogyan fogom csinálni, akkor biztos, hogy még lazábban, még könnyedebben, még hitelesebben, de magamat egy csoport ember körében látom, valahol egy hétvégi elvonuláson, ahol mesélünk, meg táncolunk, meg énekelünk, meg sírunk, meg nevetünk, meg együtt vagyunk, de hogy ez egészen konkrétan hogyan öntődik formába, az még alakul, de remélem formába öntődik. Mert hogy állítólag az úgy van, hogy kérjetek és adatik. Úgyhogy ha valamit én kérek, ha nem is konkrétan kérem, de kérésként megszületett bennem, akkor az az, hogy legyünk együtt és támogassuk egymást azon az úton, ami egy teljes élethez vezet. Akármik is vannak ezen az úton, akármilyen rögök is jönnek.
Hajdani professzorom, szavai csengenek most is a fülembe, mint annyiszor, aki azt mondta, hogy az Úristen legnagyobb kegyelme az, hogy emberi sorsokat bíznak ránk. Önre is sokakat bíztak. És én nagyon köszönöm ezt, hogy legalább egy néhány perc erejéig, meg ezek a mély gondolatok erejéig megismerhettem Önt, és bemutathattam Önt a Halas Rádió hallgatóinak. Még egyszer köszönöm az interjút, jó Isten áldja meg a magánéletében, gyógyulásában és a további szakmai tevékenységében is. Hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy szívleljék meg, fogadják meg mindazokat a gondolatokat, amelyeket a doktornőtől hallottunk. További szép napot és jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra!